Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 20. Zsoltárunkat lapozzuk fel, és ezt énekeljük. Az Úr tégedet meghallgasson, te nagy ínségedben, a Jákób Istene megtartson, te veszedelmedben. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 264. dicséretünket énekeljük mindegyik versével. Az első vers így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől.
Amen.
Kedves testvérek, Pál apostolnak a Timóteushoz írt első leveléből olvassuk Isten igéjét a második rész első versétől hatodik versig. Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért, királyokért és minden méltóságban lévőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes Isten félelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog, ami megtartó Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Mert egy az Isten, egy a közben járó is, Isten is az emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úrunk, köszönjük néked a mai vasárnapot is. Köszönjük, hogy kiszállhatunk a mókuskerékből, oda jöhetünk hozzád, föltekinthetünk rád, ami teremtőnkre, ami gondviselőnkre, az egyetlen üdvözítőre, megváltóra. Megállhatunk előtted, és térdet fejet hajthatunk, dicsérhetünk, magasztalhatunk téged, meghallgathatjuk a te drága igédet, megvizsgálhatjuk tükrében annak szívünket, életünket, bűnbánatot tarthatunk, amiben kell, megerősödhetünk abban, ami jó, ami helyes. Kérünk, hogy legyél most itt velünk, és szóljál hozzánk ezen az Isten tiszteleten is. Köszönjük néked, hogy te élő, hatalmas és szeretetteljes Úr vagy. Köszönjük néked, hogy nem szégyenülnek meg azok, akik te hozzád jönnek, benned bíznak, benned reménykednek. Te megáldod őket. Kérünk, áldj meg minket a mai napon. Légy mindazon helyeken is, ahol a te nevedet fölemelik, ahol megdicsőítik, ahol áldanak, ahol magasztalnak téged. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve a 197. énekünk harmadik versét énekeljük. 197. énekünk. Harmadik verse így kezdődik, gerjeszt fel igédnek szerelmét lelkünkben, Szentlélek Istennek szentségét szívünkben. Isten tiszteletünk alapigéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk, a 20. Zsoltárból. Leülve figyelemmel kísérjétek az igét. A 20. Zsoltárban tehát így szól hozzánk Isten igéje. Az éneklőmesternek, Dávid Zsoltára. Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején, oltalmazzon meg téged a Jákob Istenének neve. Küldjön neked segítséget a szent helyről, és a Sionból támogasson téged. Emlékezzék meg minden étel áldozatodról, és égő áldozataidat találja kövéreknek, Szela. Cselekedjék veled szíved szerint, és teljesítse minden szándékodat, hogy örvendezhessünk a te szabadításodban, és a mi Istenünknek nevében zászlót lobogtassunk. Teljesítse az Úr minden kérésedet. Most tudom, hogy az Úr megsegíti felkentjét, meghallgatja őt szent egeiből jobbjának segítő erejével. Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak, mi pedig az Úrnak, ami Istenünknek nevéről emlékezünk meg. azok meghanyatlanak és elesnek, mi pedig felkelünk és megállunk. Uram, segítsd meg a királyt! Hallgass meg minket, amikor kiáltunk hozzád! Kedves testvérek, újra Dávid Zsoltára van előttünk. Ebben a Zsoltárban elmondja, hogy a király, akár ő maga is, amikor csatába indul népéért, tudnélik honvédő és felszabadító küzdelembe, akkor mit tegyen ő maga, és mit tegyen a népe? Dáviddal ugye ismerjük az élet történetét, és tudjuk, hogy sokszor előfordult, hogy csatába kellett mennie a saját népe érdekében, a környező népek ellen. Ez nem valami szellemi csata volt, ez testi küzdelem volt. Testi csata, testi fegyverekkel vívták. Az ellenség körülvette őket, és hát ott helyt kellett állni. Neki elsősorban, mint a hadsereg fő vezérének, mint a királynak, és hát sokszor olyan túlerővel kellett neki szembe szállnia, amit itt emleget is ebben a Zsoltárban, hogy az ellenfél lovakkal és harci ménekkel, illetve harci szekerekkel rendelkezett, a kor legmagasabb színvonalú hadfelszerelésével, olyan, mint hogyha egy atomhatalommal kellene a szembeszállni valakinek. Szóval ebben a helyzetben kellett neki nagyon sokszor helytállnia népe érdekében, népe szabadulása, szabadsága, üdve érdekében. És egy ilyen csatába hogy is induljon el a király? Én magam is, de majd egy másik király is. Hogy induljon el egy ilyen nehéz küzdelembe? Három dolgot bányászunk ki ebből a Zsoltárból, erre nézve. És úgy figyeljünk ezekre a dolgokra, amiket mondok, hogy mi is kerülünk hát nehéz élethelyzetek elé, amiket valahogyan hát abszolválnunk kell, valahogy meg kell oldanunk. És kérdés, hogy hogyan indulunk neki, hogy egy ilyen nehéz helyzetnek, ami hát előttünk áll. Majd beszélek még egy picit erről. Nyilván nekünk valószínűleg nem egy testi csatába kell mennünk, nem fegyvert kell ragadnunk aztán, bár még ez is előfordulhat. De elsősorban nem erre gondolok, hanem nyilván lelki küzdelmekre, amikbe bele kell mennünk egy-egy adott napon is, vagy egy időszakban az életünk folyamán. Az első dolog, amit kiveszünk ebből az igéből, hogy Dávid azt mondja, hogy a király segítséget kell kérjen az Úrtól. Itt a Zsoltárnak az első verseiben, a második verstől a hatodik versig több olyan utalás is van, hogy a király maga imádkozik magáért. Ugye ilyeneket mond itt tulajdonképpen valószínűleg a nép a királynak, hogy hallgasson meg téged az Úr a szükség idején. Hallgasson meg téged. Küldjön neked segítséget, támogasson téged. Cselekedjék szíved szerint, teljesítse minden szándékodat. A nép azt előfeltételezi, amikor ezeket mondja, hogy a király imádkozik magáért, amikor egy nehéz helyzetbe indul, egy nehéz csatába indul, egy krízisbe indul. Dávid ezt többször elmondja, hogy ő ezt tette is, ezt gyakorolta. Például a 18. Zsoltárból olvastunk egy ilyen megjegyzését, hogy szükségemben az Urat hívtam, a krízisben az Urat hívtam, én magam. A király, ha nehéz helyzetbe kerül, imádkozzon az Úrhoz, és vallja meg a gyengeségét, és vallja meg az Úrra utaltságát, és kérje az Istent, hogy aki szövetséget kötött a népével, az legyen most vele ebben a nehéz helyzetben, és segítse őt győzelemre. Oltalmazza meg az ő életét is, de adjon neki győzelmet, és az egész népnek legyen javára ez az ő helytállása. Így, hát Dávid ebbe gyakorolta magát, ezt nem is kell még hangsúlyoznom, De Dávidról hadd jusson eszünkbe most az Úr Jézus Krisztus, Dávid fia. Mert ő is nagy nehéz csatákba indult, már akkor is, amikor eljött erre a földre, mert itt is rá lesett a sátán, ugye, elsősorban, mindjárt az életútjának a kezdetén ugye meg is kísértette háromszor. Nem volt az egy olyan nagyon egyszerű csata a pusztában, de aztán ugye csak egy időre távozott el tőle, mert folyamatosan gyötörte és támadta őt, és próbálta ugye átcsábítani a maga oldalára, mint ahogy Ádámot meg Évát annak idején sikerült, hát ha őt is át tudná. Jézus pedig ment ezen az útján, és hogy járt Jézus ezen az útján? A Dávid fia úgy járta ezt az utat, amikor így a leginkább a sátán támadta, persze emberek is támadták őt, próbálták ők is valahogy törbecsalni, meg hol ezt mondták rá, hol azt mondták rá, szóval támadták emberek is, de a legfőbb támadás az a szellemvilágból jött, a sátántól jött. De Jézus ezt az egész krízisekkel teli életútat imádkozva járta végig. Ugye az Úr Jézus egy imádkozó, sőt, ő volt az imádkozó. Még Dávidnál is jobban imádkozott, vagy többet imádkozott, vagy mélyebben, vagy odaadóbban imádkozott. Többször olvassuk is róla ezt, hogy fönt volt a hegyen, és ott imádkozott az atyához. Beszélgetett vele. Kérte nyilván a segítségét, a támogatását, hogy elvégezhesse az emberi természete szerint, elvégezhesse a küldetését. És így feszülhetett neki minden napjának. Imádságát azért kiemelhetjük, mert azt egész részletesen tudjuk, a főpapi imádságát. Amikor igaz, nem magáért imádkozott, hanem a népéért imádkozott, de ott is bepillanthatunk Jézusnak az ima életébe, meg bepillanthatunk az ima életébe, amikor viszont magáért, vagy ő dolgáért imádkozott a Gecsemáné kertjébe, a halála előtti éjszaka. És ott is az is hát előtte állt egy szörnyű csata tulajdonképpen, a megváltás, a bűnné kellett lennie, átokká kellett lennie, a pokorra kellett alászálnia, emberektől eltaszítva, kitaszítva egy szégyenfára, egész odáig ütve, vágva, köbdösve, nem volt ez egy könnyű csata neki. De, és hogy indult neki ennek? Imádkozva indult neki. És csodálatos ez, hogy olvassuk a zsidókhoz itt levélből, hogy testének napjaiban könyörgésekkel járult ahhoz, aki meg tudja őt szabadítani, és meghallgatatott az Isten félelméért. Tehát Jézus, a Dávid fia is, amikor csatába indult, hogy elvégezze a megváltás nagy művét, nagy csatáját, és győztesen megvívja azt, akkor előtte könyörgött. Ő az imádságnak az embere, Isten embere. És na, azóta is tudhatjuk, testvérek, hogy nem csak Dávidnak kellett imádkozni, amikor nehéz helyzetbe gyalogolt éppen bele, meg nem csak Jézus imádkozott, a Dávid fia, amikor nehéz helyzetbe ment bele, hanem nekünk is imádkozni kell. Akkor is, amikor nehéz helyzetbe megyünk bele, de még akkor is, amikor csak a szokványos napjainkra indulunk. Mert azt se tudjuk, hogy mit hoz egy nap. Mi fog velünk történni? Egyszer úgy belecsöppenhetünk valami nehéz helyzetbe, hogy nem is gondoltunk rá, ez már is ott van. És nem véletlen az, hogy az Úr Jézus azt mondta egyszer, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni ebben. Az ima életben könnyen tudunk, hogy mondjam, visszaesni. Mindnyájunknak nagy kísértés, hogy elvágja, a sátán vágja el ezt a szálat, ami minket az Úrhoz köt. Ne imádkozzál, nem kell imádkozni. Dolgozni kell, dolgozzál, szaladjál, fussál, intézkedjél, telefonálj, csináld a dolgodat. Ne imádkozgassál, itt ilyen passzív időtöltés, hogy itt ülsz, azt imádkozol. Hát imádkozzunk, testvérek, mert hát van, amikor tudjuk is, hogy nehéz helyzetbe gyaloglunk bele, mert előttünk áll valami nehéz út. Van, aki tudja, hogy el kell mennem a klinikára, mert kezelésre járok. Van, aki más nehéz helyzetben, a munkahelyén tudja, hogy be kell mennem, aztán ott nem egy rózsás a helyzetem. Más tudja, hogy tényleg akár belülről is milyen kísértéseim vannak, hogy amikor kimegyek a világba, akkor hogy úgy beszéljek, mint ők, hogy úgy viselkedjek, mint ők, hogy én is pénzimádó, meg egoista legyek, meg élvezett hajhász ember legyek, és meg kell küzdenem ezzel a nehéz helyzettel. A sátán ott van körülöttünk is, mint ordító oroszlán, ott settenkedik. Hogy állhatnánk meg, ha nem imádkozunk? A király imádkozzon, amikor csatába indul. Jézus imádkozott, te is imádkozz, én is imádkozzak, amikor csatába indulok. Nehéz helyzetekbe indulunk. Ne felejtsük el ezt, testvérek. Ilyenkor tudjuk mi is megvallani azt, hogy mennyire gyatrák vagyunk, gyengék vagyunk, esendők vagyunk. És ilyenkor tudjuk megvallani azt is, hogy mekkora nagy Urunk van nekünk, hogy milyen hatalmas ő, hogy mennyire szeret minket, hogy milyen irgalmas. Ilyenkor ismerjük el őt, és tudjuk kérni az ő segítségét, az ő irgalmát, az ő közelségét, mert magunk, erőnk magába mit sem ér, hogy Luther mondta. Hát mit csináljon a király, amikor csatába indul? Imádkozzon. Dávid fia is imádkozott, és példát adott nekünk. Akkor újuljunk meg ebbe, testvérek, és gyakoroljuk ebbe magunkat, hogy könyörögjünk. Imádkozzunk az Úrhoz. És úgy induljunk neki a nehéz dolgoknak is, meg az ismeretlen dolgoknak is. De van egy másik dolog is, amit szeretnék kiemelni itt az igéből, tudnélik. Dávid azt is a népének a szívére helyezi, hogy áldjatok meg engem. Áldják meg a királyt. A népe áldja meg a királyt. Tulajdonképpen itt a Károli Bibliában ennek a 20. Zsoltárnak az a felirat, hogy áldás kívánások. De valóban, ha itt olvassuk a második verstől a 6. versig, akkor ezekben nem csak az derül ki, hogy a király imádkozik magáért, amikor a nehéz csatába indul, hanem az, hogy a nép mit mond neki, amikor elbocsátja őt erre az útra. Ezt mondják neki. Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején. Oltalmazzon meg téged, Jákob Istene. Küldjön neked segítséget a szent helyről. A Sionból támogasson téged. Emlékezzék minden ételáldozatodra és égő áldozataidat találja kedveseknek. Cselekedjék veled szíved szerint, és teljesítse minden szándékodat, hogy örülhessünk a te győzelmednek. Teljesítse az Úr minden kérésedet. Ez egy áldó formula. Áldás formula. Dávid azt mondja a népnek, hogy amikor én egy ilyen nehéz csatába indulok, vagy majd valamelyik király ilyen nehéz csatába indul, értetek, akkor ti áldjátok meg azt az embert. Áldjatok meg engem is. Ez az áldás utáni éhség, testvérek, ez nagyon, nagyon fontos dolog. Nyilván... Oda is visszamegy ez, hogy emlékeztek, hogy Jákob, amikor ment az Ézsauval való találkozásra, akkor ugye a jabbók révénél meg kellett neki állnia, de ott őt megszállta a félelem, hogy a bátyja majd hát kiirtja őt, meg az egész családot, meg mindenét elszedi. És akkor azon az éjszakán egy nagy tusája volt az Úr angyalával, vagyis magával az Úrral. És az a csata, hogy így mondjam, majdnem döntetlenül végződött, de azért mégiscsak az Úr győzött fölötte. Viszont Jákobnál olvasjuk ott, hogy megragadta az Urat, és azt mondta, hogy el nem engedlek, amíg meg nem áldasz engem. Amíg meg nem áldasz engem. És megáldá őt ott. És akkor ettől Jákob tudta, hogy az Úr vele van. És teljesen megnyugodott, és teljes nyugalommal indult el az Ézsauval való találkozás, ugye, akit jól átvágott korábban egy pár évvel azelőtt. Már nem félt. Nyugodt szívvel ment. Mert tudta, hogy az Úr megáldott engem. Az áldás, de látszik, hogy az áldás mennyire érdekelte ezt a Jákobot? Már akkor is, amikor az testvérét átvágta, ugye, meg az apjukat átvágták közösen, akkor is, Jákob akarta, hogy az apja első szülöttségi áldása, ami Isten áldása volt, ugyancsak rászálljon. Ő akarta az áldást. Minden áron. Majd meghalt érte, még csalni is kész volt ennek érdekében. Nem volt ez tiszta ügy. De érezzük azt a vágyat, hogy ő minden áron áldott ember akart lenni. És Dávidnál is ezt érzem, hogy ő is, hogy elmegyek én a csatába, Uram, segíts engem, de ti, az én népem, áldjatok meg engem, amikor megyek, mert vágyom a ti áldásotokra. Mert tudom, hogy akkor velem lesz az Úr, ha megáldotok engem. Megsegít engem. Győzni fogok, és ti is velem együtt győzni fogtok. És együtt örülhetünk, és dicsőíthetjük őt. Áldjatok meg engem. Nem csak annyit mondjatok, hogy légy áldott, hanem ilyen
egy egész formula van itt leírva, egy több versen keresztül, mégpedig egy nagyon szép parallellek tulajdonképpen, hallgasson meg téged az Úr a szükség, oltalmazzon meg téged jár, az ugyanaz, csak más szavakkal. Küldjön neked segítséget a szent helyről, a Sionról támogasson téged. És cselekedjék veled szíved szerint, adja meg minden szándékot, hogy megvalósuljon. Egy ilyen bőlére eresztett áldás. Olyan áldás egyébként, mint amit Isten mondott a papoknak, hogy amikor áldjátok az Izrael fiait, akkor így áldjátok meg őket. És olvassuk ugye ezt a drága ígét itt a 4 Mózes 6-ban. Szólj Áronnak és az ő fiainak, így áldjátok meg Izrael fiait. Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, és adjon békességet neked. Így tegyék az én nevemet Izrael fiaira, hogy én megáldjam őket. Rátették Izrael nevét, amikor kimondták ezt az áldást a papok, ezzel mint egy rátették az Isten nevét, furcsa ez, de Istenben részesítették a népet tulajdonképpen, és a nép pedig Istenben részesülve részesült az ő összes ajándékában tulajdonképpen. Tehát Isten nevét így tegyétek a népemre, hogy én aztán megáldjam őket, elárasszam őket az én ajándékaimmal, amik bennem vannak. Nagyon szép ez a gondolat egyébként. És azt hiszem, hogy Dávid is erre gondolt, hogy azért áldjatok meg engem, én drága népem, én hívő testvéreim, mert így rám teszitek az Isten nevét, és akkor velem lesz az Úr, és mindenben megsegít engem. Megajándékoz engem a győzelemmel, megvéd engem. A népének a javára fog cselekedni. Hát áldjatok meg engem. Kedves testvérek, hát nem is tudom, hogy Jézus, amikor csatába indult, a Dávid fia, amikor csatába indult, nem kérte, hogy áldja őt meg a tanítványi sereg. Ő csak egyet kért, ott, akkor, amikor ott indult a nagy nehéz útra, és ott a Gecsemánéba elvitte őket, ugye kiemelt 3-at, és mondta nekik, gyertek és imádkozzatok értem. Nem mondta, hogy áldjatok meg, legalább imádkozzatok értem. De nem imádkoztak, mert elaludtak. Pedig az jutott eszembe, hogy ezeknek a tanítványoknak, ezeknek ezt a Zsoltárt kellett volna Jézusnak mondani ott, akkor. Meg kellett volna őt bátorítani, mert Jézus nehéz helyzetben volt a Gecsemánéba. Ott kellett volna neki mondani, hallgasson meg téged az Úr a szükség idején, és oltalmazzon meg téged a Jákob Istenének neve, küldjön neked segítséget a szent helyről, Sionból támogasson téged. Nem, mintha, tehát ezt kellett volna mondják ott Jézusnak, nem mondták, még csak nem is imádkoztak érte, mert teljesen magára hagyták. De azért csodálatos, hogy az Isten mégse hagyta magára, az Atya mégse hagyta magára, mert segítséget küldött neki a szent helyről, mert angyal jött el, hogy támogassa az Úr Jézust, ugye ott a nagy harcába, amit érettünk vívott. Hát csodálatos ez, testvérek, hogy de most ránk nézve, éhezzük mi az Úr áldását, testvérek? Éhezzük mi ezt? Vágyunk arra, hogy rajtunk legyen az Úrnak a neve. Szóval várjátok az Isten tisztelet végén az áldást, ez egy liturgiai formula, de több annál. Lehet, hogy már megszoktátok, de lehet, hogy életre kell, hogy remegjenek ezek az áldó igék mindig. Hogy rajtunk legyen az Úr neve, hogy úgy menjünk ki a templomból, hogy őt visszük magunkkal tulajdonképpen. És ő velünk van. És ránk árasztja mindazt a testi-lelki áldását, amit csak ő tud önmagából ránk árasztani. Amire meg őszintén szóval elég nagy szükségünk van. Szóval vágytok arra, hogy az Úr megáldjon benneteket? Mint Dávid vágyott rá, mint Jákob vágyott rá? Hát nem is tudom, ezt a vágyat szerintem minden hívő ember hordozza valahol magába, de lehet, hogy tudatosítani is kell magunkba. Vágyjunk erre, szomjazzunk az áldásra, testvérek. És hát nem is tudom, ha magunkra gondolok, hogy mi áldhatjuk egy másik embert? Szóval az is egy dolog, hogy én mennyire vágyom az áldásra, de az is egy kérdés lett nekem, ahogy gondolkoztam ezen, hogy én áldhatok valaki mást? Megáldhatok én valaki mást? Igét mondhatok valaki másnak? Igen. Úgy eszembe jutott egyébként édesapám, aki én szerintem Jákob, amikor megáldotta a gyerekeit a halála előtt, ugye külön-külön mindegyiket, édesapám minket is megáldott. Még akkor nem halálos ágyán feküdt, egy kicsit korábban, de mindegyik gyerekét megáldotta édesapám. És ez egy olyan fontos dolog volt nekünk. Nekem legalábbis az volt. És szerintem ez egy olyan dolog, amit nem csak Jákob, meg nem csak az én édesapám gyakorolhatott, hanem bármelyikünk gyakorolatja, akár a saját gyerekeivel, hogy megáldjuk a gyerekeinket. Igét mondunk neki, különösen akkor is lehet ezt tenni, amikor egy nehéz helyzetbe indulnak, mert előfordul, hogy nagyon nehéz helyzetbe gyalogolnak bele éppen a gyerekeink, vagy az unokáink. Mert nehéz a mai élet. Sok küzdelem van, sok csata van, és mi persze imádkozunk is értük, de megáldhatjuk őket, és ezzel megbíztathatjuk őket, hogy veletek van az Úr. Még ha ilyen nehéz, olyan nehéz, bízzatok benne, mert ott van veletek, és rátok árasztja az ő áldásait. Szóval arra biztatlak benneteket, hogy áldjátok meg a gyerekeiteket. Sőt, azt mondja itt az írás, hogy az embereket áldjátok, az embereket is áldjátok meg, és ne átkozzátok. Az áldásnak az ellentéte az átkozás. Áldjátok, nem csak, hogy a gyerekeiteket, az embereket áldjátok. Mondjatok nekik igét, mert az igével tesszük rá az emberekre az Isten nevét, és az Isten majd megadja nekik, amire szükségük van. Valahogy testvérek, nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, de Jézus is pontosan tudta, hogy erre az áldásra mennyire szüksége van például a tanítványainak. Mert amikor elment erről a földről, mit olvasunk? Márk evangéliumban azt olvasjuk, hogy és áldotta őket, megáldotta őket, és mikor áldotta őket, elszakadt tőlük és felvitetett a mennybe. Ez volt Jézusnak a búcsúja, hogy megáldotta a tanítványait. Rájuk tette a nevét, hogy így mondjam, és minden ajándékáról biztos, hogy veletek vagyok minden napon a világ végéhez. Ez egy áldó formula. Én ti veletek vagyok minden nap, és akkor velem együtt minden a tietek. Minden a tietek. Erő, minden, türelem, szeretet, minden a tietek. És azt hiszem, hogy az se véletlen, testvérek, hogy amikor olvassuk, hogy az antiókiai gyülekezetből kiküldték az első misszionáriusokat, ugye Pált és Barnabást, akkor azt olvassuk ott, hogy és mikor böjtöltek, imádkoztak értük, és rájuk tették a kezüket, és kibocsátták őket. És ez a rájuk tették a kezüket, ez azt is jelenti, hogy egységet vállaltak, vagy érzékeltették velük fizikálisan is, hogy veletek vagyunk, mögöttetek vagyunk, de ez egy áldó gesztus is. Megáldották őket. Hogy azzal, hogy elinduljanak egy olyan nehéz küldetés, azt se tudták, hogy mi fog velük történni. Csak volt egy üzenetük, amit tudták, hogy át kell adni a világnak. És ez, hogy egy gyülekezetből áldással indulhattak el erre a missziói útra, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, testvérek. Hát éhezzétek az áldást. Vegyétek komolyan, amikor áldó igét mond nektek valaki. És áldjátok ti is az embereket magatok körül. Különösen a családtagjaitokat. Jól esik ez az embernek, most így mondom, ilyen vulgárisan. Jól esik, minden jó kívánság jól esik az embernek. De a legjobban, amikor egy igét mond nekem valaki, és azzal rám teszi az Úr nevét, és megerősít abból, hogy ő velem van, és ott van mellettem, akármi is történik. Bízhatok benne, és számíthatok rá. Nos, mit csináljon a király, mikor nehéz helyzetbe indul? Hát először is ő maga imádkozzon magáért. Vigye az ügyét az Úr elé, és kérje az Úr segítségét. De kérje azt is az övéitől, hogy ti is áldjatok meg engem. Áldjatok meg, és így ereszetek el a csatába. És olyan csodálatos ez, testvérek, hogy a harmadik dologhoz is odaérünk végre, ugye, Mert a harmadik dolog, amit a népnek a szívére helyez Dávid király, hogy ne csak áldjatok engem, hanem könyörögjetek értem. Ugye ezt ő írta, ezt a Zsoltárt, ő adja a népnek a szájába, és a 10. versben így fejezi be, hogy Uram, segítsd meg a királyt! Hallgass meg, amikor hozzád kiáltunk. Ezt a népnek a szájába adja. Imádkozzatok a királyotokért. Ne csak áldjátok őt, hanem ti is imádkozzatok. Közben járó imádságot hajtsatok végre, ő érette. Ezért olvastam fel a 2. Timóteusból egyébként, vagyis az 1. Timóteus levél 2. részéből azt az igét, hogy tartassanak könyörgések minden emberért, királyokért, felsőbbségbe lévőkért. Imádkozzatok értük, hogy jó és csendes életet élhessünk. Járjatok közben értük, mert hát ők ráadásul a Róma 13-ból meg tudjuk, hogy Istentől oda tett emberek, akik a hatalomban vannak, azok nem a néptől lettek ott, hanem elsősorban Istentől vannak ott, ahol vannak. És ezért tartozunk nekik engedelmessége, de nem csak engedelmessége, könyörögjetek érettük. Közben járó imádság, testvérek. Ez Dávid, értitek, hogy nem csak én imádkozok magamért, meg nem csak azt akarom, hogy engem áldjatok meg, hogy majd győztesen térhessek haza, hanem hogy de esedezzetek, ti is értem, ti is forduljatok az Úrhoz, értem. Ez olyan csodálatos, testvérek, hogy van ez a lehetőség, ez a közben járó imádság. Közben járó imádság. Itt ugyan azt látjuk, hogy Dávid embereket kér, hogy imádkozzanak érte a nehéz helyzetbe. De mi tudhatjuk, hogy van egy közben járó, aki mindig imádkozik értünk, ez pont Dávid fia. Ugye Jézus a nagy közben járó. Mit csinál Jézus a mennybe? Közben jár érettünk. Állandóan könyörög az Isten népéért, tudjuk a Szentírásból, hogy aki az Úr megváltotja, térjen meg. Aki megtért, az maradjon meg a hitbe, az járjon a szentség útján. Jézus esedezik érettünk, az Istennek a jobbján. Ezért tudunk megmaradni egyáltalán a hitben, de ezért is jutunk hitre egyáltalán. Ő imádkozik érettünk. Ti imádkozzatok érte, mondja Dávid a népének. És olyan szép, amikor Pált olvassuk, Pál leveleit, és Pál is ugyanezt mondja, nem? Imádkozzatok értem, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor, vagy imádkozzatok, hogy nyitassék meg az ige előtt az ajtó, szolgálatunk legyen eredményes, és tudjuk teljesíteni a küldetésünket. Imádkozzatok értem. És hát, testvérek, olyan csodálatos, hogy mi is imádkozhatunk másokért. Még akár a felsőbbségért is, amit Isten tett fölénk. Könyöröghetünk. Persze szabad kritizálni, meg nem tudom, támogatni, mindegy, de imádkozni érte, az nem kérdés. Könyörögni. Luther emlékeztet erre Zsoltár kapcsán egyébként, hogy Zsoltár egy olyan Zsoltár, ami arra tanít minket, hogy a királyokért, császárokért, hercegekért, fejedelmekért, urakért és mindazokért könyörögünk, akik világi hatalommal bírnak felettünk, hogy Isten legyen kegyelmes hozzájuk, és adja meg, hogy jól kormányozhassanak, ellenségeiket legyőzhessék. Hát imádkozzatok értük, mondja Luther, mert óriási kísértéseknek vannak kitéve, folytatja még ezt a gondolatmenetet, én már nem akarom. A legnagyobb kísértésük, hogy saját eszük szerint kormányozzák a népet, ne az Isten szerint. Imádkozzatok értük, hogy ne így legyen. Hát nekünk is imádkozni lehet a felsőbbségért is, de imádkozhatunk egymásért is. Van imaóránk itt a gyülekezetben, ott ezt csináljuk, hogy tudjuk valakitől, hogy beteg, nehéz helyzetben van, imádkozunk érte. Van, aki kéri is. Kérjétek bátran. Imádkozzatok értem, testvérek. Lehet, nem is kell megmondani, hogy miért. Lehet, csak, hogy imádkozzatok értem, mert nehéz helyzetben vagyok. Álljatok mellém. Igen hasznos dolog, mondja az igaz emberek buzgó könyörgése. Igen hasznos dolog. Nem hiába való dolog, ha imádkoznak értünk. Talán Reményik Sándornak van egy vers, amiben arról ír, hogy nagyon nehéz helyzetbe került, és egyszer csak úgy megoldódott az a helyzet, és azt mondja, valaki biztos imádkozott értem. talán reményik vers. Valaki biztos imádkozott, értem, így rácsodálkozik, hogy azért oldódott meg a helyzet. De az imádság valakiért, az nem hiába való dolog. Itt így körülnézek egy kicsit, akkor mindjárt látok egy pár embert, akiért imádkoztunk, és nem volt hiába való dolog. Zoli? Nem hiába való dolog az igaz emberek buzgó könyörgése. Tehát ezt kéri a király, hogy így esedezzetek értem is ott az Úr előtt, hogy a nehéz helyzetet tudjam megoldani, és tudjak így hazatérni. Hát imádkozzunk testvérek egymásért, és kérjük az imádságot egymástól. Testvér, imádkozz értem, mert ez van, az van, nehéz kísértéseim vannak, vagy nehéz helyzetben vagyok, családban, munkahelyen, anyagilag, egészségileg. Nehéz a teher. Állj mellém. Megvallom, hogy szükségem van erre a közbejáró imádságra. Szükségem van, hogy imádkozzatok értem, mert egyedül nem tudok megbirkózni vele. De az Úrral biztosan esedezzetek hozzá, hogy küldjön nekem segítséget a szent helyről. És álljon az ő szolgája mellé. Hát én is most itt kérlek is benneteket, akkor értem is imádkozzatok. Minden egyes ilyen szolgálat nekem nehéz. Imádkozzatok az én szolgálataimért, hogy tudjak igét hirdetni, hogy tudjak megmaradni erkölcsileg is egyenes úton, tiszta úton, és ne menjek mindenféle bűnökbe. Imádkozzatok a feleségemért, a családunkért, a presbitérium tagjaiért, a gyülekezetért, nem csak úgy arcok szerint, sorsok szerint, aki előttetek van, akit ismertek. Tartassanak könyörgések egymásért. És na, befejezem. Értitek, hogy Dávid a népének a szívére jelzi azt, hogy most én egy nehéz csatába indulok. Na, én is imádkoztam, mert én hívő ember vagyok, és kértem az Úr segítségét. De ti meg légy szíves, áldjatok meg engem. Mondjatok nekem áldó igéket. És ne csak mondjatok áldó igét, hanem a imakamrátokba könyörögjetek is értem, hogy megállhassam a nehéz csatát az Úr segítségével, és győzedelmeskedhessek. És amikor Dávid ezeket elmondja, testvérek, még itt egy fontos dolog van, amit ki kell emelnem. Ugyanis a 7. és a 9. versben, ahogy így ott olvassuk ezeket a szép verseket, megszólal maga Dávid király. Aki imádkozik, akit megáldanak, és akiért imádkoznak, megszólal, és azt mondja, most tudom, hogy az Úr megsegíti felkentjét. Meghallgatja őt szent egeiből és jobbjának segítő erejével. Ezek szekerekben, amazok lovakba bíznak, mi az Úrnak, ami Istenünknek nevéről emlékezünk meg, ezért ők meghanyatlanak és elesnek, mi pedig fölkelünk és megállunk. Az ember úgy csodálkozik, mi van? Ez most hogy jött ide? Hát úgy jött ide, testvérek, hogy az az ember, aki imádkozik, meg akiért áldanak, meg akiért imádkoznak, az az ember biztos lesz benne, hogy győzni fog. Most így mondom. Biztos lesz benne, hogy eredményes lesz azon az úton, ami neki járni kell. Mert lehetetlen, hogy aki imádkozik, akiért imádkoznak, és akit áldanak, hogy az az ember veszítes legyen. Az ilyen emberbe, testvérek, aki imádkozik, akiért imádkoznak, és akit áldanak, az ilyen emberbe olyan lelki nyugalom lesz, hogy biztos győzni fogok. Indul egy csatába egy király, mi ki tudja, hogy mi lesz. Túlerőben van az ellenség. Harci szekerek, harci mének, atomfegyverek, kézigránátok. De az Úr velünk van. Mik ezek? Izrael testvérek, Isten mindig erre tanította, hogy inkább ő benne bízzanak, és ha ő benne bíznak, biztosak lehetnek benne, hogy győzni fognak. Ő nem hagyja az ő népét, akivel szövetséget kötött, nem hagyja, hogy elvesszenek. Még ha meghalnak is, győznek. Halálba szállva is győztesek. Nem veszhet az, aki az Úrban bízik, de ne a fegyverekbe bízzanak. Ne abba bízzanak, ami látjuk most ezt, hogy ez a Zelenszkij nevű szélhámos. Ez mit, csak ide a fegyvert nekem, mert minél több fegy, már nincs, aki használja a fegyvert, már a fél nép meghalt, vagy a háromnegyed népe kihalt. De még mindig a fegyvert, mert a fegyvertől leszünk erősek. Nem a fegyvertől leszünk, nem attól leszünk erősek, mondja Dávid, hogy nekünk sok harci ménünk van, meg sok Abrams tankunk, meg nem tudom, milyen Patriot rakétáink, meg nem tudom, hányféle drónunk. Nem ettől leszünk erősek, zsidók se ettől leszünk erősek, hanem az Úrtól leszünk erősek. És Isten ezt nem tudom hányszor magyarázta el nekik, bízzatok bennem, én vagyok a győzelem titka, nem a testi fegyverek. 2 Mózes 15.4. A fáraó szekereit és lovait a tengerbe vesztette. Ezt éneklik. Hiába volt szekere, hiába a zsidóknak egy fegyvere nem volt, amikor üldözték őket az egyiptomiak. Mégis ők győztek, és az ellenség elveszett. Azt mondja a Bírák 4-ben, hogy a Kánaán védelmezőinek is volt mindenféle fegyvere. Föl vannak sorolva, hogy miféle. Segített rajtuk? Nem segített, mert az Úr nevében jöttek a zsidók, és győztek fölöttük. A zsidóknak az 5 Mózes 17-16 szerint nem kellett a lovak és a kocsik számát gyarapítaniuk. Még Józsuénak is el kellett égetni a legyőzött seregeknek a harci kocsijaikat, és le kellett ölni a lovaikat a Józsué 11-9 szerint. És Dávid is hasonlóan cselekedett a 2 Sámuel 8-4 szerint. Mert azok megkísértették volna őket, ti is ezekbe bízzatok, a testi fegyverekbe, és akkor majd győztök. Ezekbe bíznak, el fognak esni. Mi pedig, akik az Úrban bízunk, hozzá imádkozunk, az ő nevével indulunk csatába, hozzá könyörögnek érettünk, mi győzni fogunk. Mi nem veszthetünk. Mi az, mi Istenünk nevét emlegetjük, és reá hagyatkozunk a harcunkban. A lényeg, testvérek, nekünk is, azt szeretném ebből csak kihozni, hogy az Úr nevét emlegessük. Ő legyen velünk. Nem testi harcaink vannak nekünk, annál sokkal rosszabb lelki harcaink vannak, a saját kísértéseinkkel, a sátánnal, a világgal. Mindenfelől jön egy nyomás ránk, hogy ne az Úrba bízzunk, magunkba bízzunk, ne az Isten szerint éljünk, hanem a világ szerint éljünk, meg a magunk vágyai szerint éljünk. De ne az Úr nevét emlegessük. És az Úr majd győzelmet ad nekünk. Olyan csodálatos egyébként, hogy Jézus is győzött, majd a következő Zsoltár erről is szól, a király győz. A király győzött. És győzni fog, és minden térd előtte fog meghajolni. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére, és ha mi őt emlegetjük, és vele vagyunk, akkor nincs az az emberi, sátáni, démoni, nem tudom én miféle erő, amit ő nekünk meg kéne ijedni. Most már tudom. A hívőnek ez a szent bizonyosság, hogy tudom, hogy az Úr velem van. És így nem veszthetek. Így csak győzhetek. Akármi is történik. Nos, induljunk mi is minden nehéz napra az Úrral, és akkor valami nagy nyugalommal tudunk nekiindulni, és azzal a békességgel, hogy biztosan sikerülni fog. Menni fog. Nem magunk miatt, az Úr miatt fog menni. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, örökkévaló Istenünk, hogy adtad nekünk az Úr Jézust. Köszönjük néked, hogy ő a mi királyunk, népének fejedelme, aki győzött a Júda törzséből való oroszlán, és köszönjük néked, hogy győzelmébe részesíti mindazokat, akik benne bíztak és bíznak. Ez igaz már itt a földi életünkben is, és igaz az örök életünkben is. Az üdvösségbe jutunk, a győztesek között leszünk, csak benne bízunk. Segíts, hogy szüntelen emlegetni tudjuk szívünkben, és a kell szánkkal is az ő szent nevét. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy te megtartod a te benned bízó embereket. Köszönjük, hogy nem hiába való a beléd vetett reménység, hogy nem hiába való hozzád való imádság. Akkor se a magunkért imádkozunk, akkor se a másokért imádkozunk, és közben járunk. És nem hiába való, ha ígét mondunk, ha áldunk másokat. Köszönjük te néked, hogy ezeket a dolgokat a szívünkre helyezted. Segíts, hogy mi magunk is valahányszor nehéz helyzetbe kerülünk, vagy úgy látszik, hogy valami nehéz helyzet áll előttünk, segíts könyörögnünk, segíts másokat is kérni arra, hogy könyörögjenek érettünk, és segíts vágyódnunk hívő testvéreink áldó szavai után is. Segíts bennünket, hogy tudjunk egymásért könyörögni, tudjuk egymást áldani a magunk részéről, tudjuk teljesíteni ezeket a feltételeket. Köszönjük néked, hogy ezeket a dolgokat ma a szívünkre helyezted. Kérünk, hogy ítélj meg, amiben mulasztottunk, segíts bűnbánatra jutnunk, és segíts, hogy odaszánhassuk neked magunkat erre a fajta kegyességre, erre a fajta életre. Imádkozunk most hozzád a gyülekezetünkért, áld meg kicsinyeinket, nagyjainkat, külön esedezünk hozzád a betegeinkért, hogy gyógyító szereteteddel áld meg őket, légy közel hozzájuk, ha lehetséges, hozd vissza közénk őket. Imádkozunk hozzád azokért, akik ünnepeltek a napokban, vagy talán éppen ma a születésnapjukat. Kérünk, hogy áld meg az ő szívüket, életüket is, add, hogy belé tudjanak kapaszkodni, tudjanak egészen rád bízni szívüket, lelküket, életüket. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk népünket, hazánkat, könyörülj meg nemzetünkön, Urunk, és fordíts magadhoz az emberi szíveket, lelkeket, add, hogy téged keressenek a nyomorúság idején, félelmükbe hozzád kiáltsanak. Imádkozunk hozzád a népünk vezetőiért, könyörülj meg rajtuk is, hogy szerinted való módon tudjanak vezetni. Segítsd és tartsd vissza őket minden önfejűségtől, önzéstől, kapzsiságtól, minden elbizakodottságtól. Könyörülj meg rajtuk, és vezesd őket a te ösvényeidre. Imádkozunk hozzád, hogy áldásod legyen rajtunk, Urunk, személy szerint, családjainkon, gyermekeinken. Imádkozunk hozzád, hogy segítsd őket is, a fiatalabb generációt, hogy tudjanak hozzád térni, elkötelezetten követni téged hitben, erkölcsi kérdésekbe is. Adj nekik ebbe kitartást. Köszönjük néked, hogy meghallgatod most is a mi könyörgésünket, nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem először is, hogy a jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Szeretettel hívunk a hétfői ifjúsági órára, a keddi bibliaórára, a hittanórákra, a kisifire, az énekkarra, mindenkit. Külön is kiemelem, hogy szombaton 10 órakor női csendes napunk lesz, a Mennyei Szépségszalon címet viseli. Ezzel kapcsolatban a feleségem mondana pár szót. Kérlek, Zsófi, hogy...
Áldás békesség! A Mennyei Szépségszalon női konferenciára már 80 körüli a jelentkezés létszáma. Ez azt jelenti, hogy elég nagy az érdeklődés. És úgy gondoltam, hogy szeretném megszólítani a kedves testvéreket azzal kapcsolatban, hogy természetbeni támogatást kérjünk ennek a napnak a zökkenőmentes és szép lebonyolításához, mégpedig sütemény formájában. Tehát aki úgy gondolja, hogy az ebéd, ami egy jó töltött káposzta lesz, után a második fogást így tudja támogatni. Kérem, hogy pénteken 6 és 7 este, 6 és 7 óra között legyen kedves ezeket a süteményeket behozni, illetve hát megkérném azt is, hogy tessenek nekem szólni, hogy ki mit szeretne hozni, hogy azért mégiscsak átlássuk ezt a dolgot. Ugyanakkor azt is kérem, hogy a férfiak, akik így a gyülekezetünkben sok aktív és jó szolgálatot végeznek most is, legyenek kedvesek bevetni magukat, mert elég sok asztalt, padot, széket és mindenféléket kellene pakolni, ahogy így normálisan elférjünk, csoportokat is létre tudjunk hozni az épület különböző részében, illetve hát az asztalok körüli szolgálat az ebéd környékén, egyáltalán az elkészítésben, illetve a kávészünetekben is most úgy gondolom, hogy inkább a férfiakat illetni ez a nemes feladat, és hát kérem, hogy tessenek ezen gondolkozni, hogy ki, hogy tudja magát ebbe bevetni. Más most nem mondok. Köszönöm szépen a meghallgatást.
Köszönjük szépen. Tehát fiúk, vessük be magunkat. Fiúk, igen, és férfiak. Hála Istennek, hogy jelentkeznek ilyen sokan. Nem csak mi tőlünk jönnek asszonytestvérek, nőtestvérek, hanem nagyon sok más helyről is jelentkeztek. Úgyhogy kicsit több ez, mint amire számítottunk, de hát nem baj. Hála Istennek, hogyha érdekli a nőket az íge, és szívesen foglalkoznak vele. Fontos ez nekik. Szépüljenek csak. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. A záró énekünket keressük elő, testvérek, a 398-as éneket. 398, és énekeljük el mindegyik versével. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fénye süt. Himnuszunkat énekeljük el. Áldás békesség.